Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket a Pszichofor You lélekerősítő podcast adásának legfrissebb részében. A mai adásban is Herendi Kata és Szabó Eszterit itt ül a mikrofon mögött, de itt van velünk a Pszichofor You állandó szerzője, Porpáci Júlia is. Szia Júlcsi, nagyon sok szeretettel köszöntelek téged is, és téged is, Kata.
Sziasztok!
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 Ahogy a korábbi adásokban, ezúttal is a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvről beszélgetünk. Ebben a könyvben különböző témákat dolgoztunk fel, a kapcsolatoktól az érzelmeken át az önszeretetig. Ez az önszeretet lesz a mai adásnak a témája, és hát nagyon-nagyon sok kapcsolódási pontot találtunk már az előzetes egyeztetésem, mert ilyenkor mindig szoktunk egy picit így beszélgetni arról, hogy melyek azok a gócpontok, amiket érdemes lenne ezzel a témával kapcsolatban kiemelni. Első körben talán egy picit érdemes lenne, ha nem is definiálni, de valahogy így keretezni azt, hogy amikor önszeretetről beszélünk, akkor tulajdonképpen miről is beszélünk. Mert ugye több fogalom is kötődik az önszeretet témájához. Itt szóba került az önegyüttérzés, az önelfogadás, az öngondoskodás témája. Ti hogy látjátok ezeket a fogalmakat? Hogyan aránylik az egyik a másikhoz? Melyiknek a része? Ebben egy picit segítsetek utat mutatni nekünk. Júlcsi, te írtál ugye erről a témáról egy nagyon-nagyon komplex cikket, talán már nem tudom több évvel ezelőtt, vagy tavaly, mindegy is, hogy mikor, de hogy írtál erről az önszeretet témájáról egy nagyon jó kis cikket. Hogy látod ezt? Hogyan különítenéd el ezeket a fogalmakat?
Most a beszélgetés előtt azért áttanulmányoztam azt az írást, mert valóban már régebben volt. Így gondolkodtam akkor is, hogy hogyan lehetne ezeket egymáshoz párosítani, vagy csoportosítani. Itt nem árulok el akkor nagy titkot, hogy előzetesen is beszélgettünk erről, és én ez alapján, a beszélgetés alapján úgy fogalmaznám meg, hogy talán az önszeretet magában foglalja az önelfogadást, az öngondoskodást, és az önegyüttérzést is. Annyira egyértelmű talán ez a szó, hogy önszeretet, mégis ahogy így tegnap gondolkodtam azon, hogy önszeretet talán egy picit furának is tűnik a maga egyértelműségében, hogy hát szeretni önmagunkat talán, odafigyelni önmagunkra, gondoskodni önmagunkról, és hogy együtt érezni önmagunkkal, mert hogy nagyon gyakran ez nagyon-nagyon nehezen megy nekünk. Lehet, hogy kifelé sokkal könnyebben megengedjük másokkal szemben magunknak a szeretetet, az elfogadást, meg a gondoskodást, és hát meg talán még főként az együttérzést, mint önmagunk felé.
Kata, te hogy látod ezt? Ugyanígy, és igazából én is Júlcsinak ezt a nagyon szuper cikkét akartam felhozni példaként, még azelőtt, hogy egyáltalán előzetesen beszélgettünk volna, és még azelőtt, hogy feltetted a kérdést. Mert most, amikor készültem a mai podcastra, én akkor olvastam át újra azt a cikket, már viszonylag régen került a kezembe, de hogy ez, ahogy felsoroltad ott a végén, az önelfogadás akadt be nekem a legjobban. Szerintem talán, hogyha így ki kellene választani egy dolgot, ami talán az önszeretetnek így az első lépése, akkor ahogy megpróbáltam sorba rendezni, én lehet, hogy azzal mennék, hogy az önelfogadás így mindennek az alapja, meg mindennek a kezdete. Ugye, ahogy írtad is a cikkben, Júlcsi, ezt majd linkeljük ott az adás alatt, hogy ti is el tudjátok olvasni, hogy a saját magamat, a hibáimmal együtt, a jelenlegi állapotomban, mondom így idézőjelben, hogy együtt tudok ezzel lenni, hogy el tudom ezt fogadni. És valahogy nekem erre épül rá a többi. Tehát, hogy ehhez, aki most vagyok, minden vélt vagy valós hiányossággal és hibával együtt tudok-e együttérzéssel fordulni, hogy tudok-e ezért nem magamba marni, nem magamat hibáztatni, nem magamat verbálisan kívül és belül ütlegelve, és hogy ezután jön nekem az öngondoskodás, hogy ezt megtartani, ezt fenntartani. Szerintem nagyon jó, ahogy összefoglaltad, mert hogy én is ezt a hármost mondanám, hogy ebből tevődik össze az önszeretet, csak én még egy ilyen sorrenddel is megspékáltam magamban, hogy valahogy így jön ez.
Meg ugye együtt érezni magunkkal akkor, amikor annak talán a kudarc helyzetekben van a legnagyobb jelentősége, meg a legfontosabb, és hogy így beszéltetek, bennem egy ilyen kicsit ilyen hierarchikusan rendeződő kép vagy képlet jelent meg, aminek a csúcsa az önszeretet. Tehát, hogy én bennem valami olyasmi állt össze, hogy ezek a lépések, hogy elfogadom magamat, hogy gondoskodok magamról, hogy amikor elbukok, akkor együtt érzek magammal, hogy amikor ezekre képes vagyok, így együtt, akkor mondhatjuk azt, hogy szeretjük magunkat úgy igazán. És ahogy beszéltünk erről az előzetes egyeztetésen, ez egy, Júcsi, te mondtad, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ez egy folyamat. Milyen ez a folyamat?
Azt gondolom, hogy ez időnként nagyon nehéz tud lenni. Ingoványos is, és hullámvölgyekkel teli. Azt gondolom, hogy ennek megvan a maga szépsége, de hogy először nem biztos, hogy ezzel találkozunk, amikor így önmagunk felé fordulunk, vagy időt szánunk arra, hogy szembesüljünk önmagunkkal. Nagyon tetszett, Kata, egyébként ez, ahogy rangsoroltad, úgymond, vagy nem is tudom, nem a rangsorolás talán a legjobb szó, de hogy sorrendben rendezted ezeket a fogalmakat, és hogy a korábbi adásokban meg el is hangzott, hogy amikor el tudom fogadni azt, aki vagyok, amilyen vagyok az adott helyzetben, ahogy viselkedem, onnan indul egy változás. Úgyhogy valóban talán ez az önelfogadás, vagy az elfogadás, ez egy ilyen nagyon, nagyon alapvető lépés a változás felé is, és ez nem mindig egyszerű, azt gondolom. Lehet, hogy többször nekifutunk.
Miért nehéz elfogadni magunkat?
Azért, mert szembesülünk a nehézségeinkkel, a hiányosságainkkal. Azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon nehéz tud lenni. Hogy gondoltunk valamit a világról, van egy elképzelésünk, és lehet, hogy szembesülünk azzal, hogy nem így működnek a dolgok, nem így működik a világ, ahogy mi addig azt gondoltuk, és ez nyilván egy bizonytalanságot szül bennünk. És valami új rendszert fel kell építeni. És ez meg idő. Nem biztos, hogy azonnal ott van a kezünkben a megoldás.
Hát meg ahogy beszéltük is, hogy a szocializációnk az nem feltétlenül arra vezet minket, vagy abba az irányba terel, hogy az esendőség, a hibáink elfogadása, a kudarcainknak az elfogadása az rendben van, hanem hogy valahogy folyamatosan egy olyan vágányon vagyunk rajta, amiben elvárás az, hogy kifelé egy olyan képet mutassunk, hogy mindig minden rendben van. Legalábbis én azt gondolom, hogy ennek vannak azért ilyen, hogy mondjam, társadalmi szempontból meghatározó tényezői, és aztán persze nyilván vannak egyéni különbségek is, de hogy én azt tapasztalom, hogy azért ez egy ilyen közös dolog. Nem tudom, ti hogy látjátok, vagy mit gondoltok erről, vagy pszichológusként mivel találkoztok, milyen visszajelzésekkel.
Én nagyon egyet tudok veled érteni ebben. Most közben, ahogy gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy annyi mindenről megállapítottuk már ezekben az adásokban, hogy az a baj, hogy nem tanuljuk meg, hogy kell, hogy lassan összerakhatunk egy pszichoforjú tantervet.
Igen. Ez milyen jó lenne.
Amivel itt kiegészítenénk a iskolai tananyagot.
Aha.
Hogy ugye a határokat, az önszeretetet és így tovább, de hogy szerintem nagyon igazad van. Most tudjátok, hogy mi jutott eszembe az introvertált gyerekekről szóló cikkem.
Aha.
Amikor azt írtam, nagyon sok pozitív visszajelzés jött rá, és azért örültem neki, mert hogy annyira éreztem, hogy azt a cikket meg kell írni. És abban szerintem például egy nagyon szép példa van erre, hogy ugye ott van az, hogy introvertált a gyerekem. Ez ugye látszik, tehát ez egy személyiségtípus, tehát gyerekkorban is igen már az ember, nem is változik meg, és látszik is abban, ahogy a társas kapcsolataink rendeződnek. Például nem biztos, hogy a mi gyerekünk lesz az, akit mondjuk, ha elviszük egy szülinapi zsúra, akkor így rögtön oda rohan Ronald McDonaldhoz, vagy az aktuális bohóchoz, meg a többi gyerekhez, és akkor ő lesz a társaság középpontja. És akkor lehet, hogy ő kicsit úgy félrehúzódik, előtte még figyelget egy kicsit, de nem biztos, hogy nem fog részt venni az egészben, tehát lehet, hogy utána beleveti magát, és ő lesz a legnagyobb parti arc, de hogy kell neki egy kis idő, amíg aklimatizálódik. És hogy a cikk, amit forrásként használtam, az kifejezetten kitért erre, és én nagyon örültem is, és az én cikkemben is hangsúlyoztam, hogy ne, tehát hogy valahogy úgy kell elfogadással viszonyulni az introverziója felé a gyerekeknek, hogy ne rakjuk be ebbe a feelings katujába, hogy jó, hát akkor nem viszem sehova, mert nem tudom, ödönke nem szereti a társaságot, és milyen jó hatással van rám Imre, Lipár Imre és a nevei, igen. Hogy akkor nem viszem sehova, nem teszem ki ennek a nehézségnek, De ne is az legyen, hogy éppen ezért tudatosan állítom bele mindig a gyereket az ilyen ismeretlenekkel való társas helyzetekbe, hogy hadd gyakorolja. Hanem, hogy valahogy úgy kell ezt a tulajdonságet kezelni, hogy felé se az jöjjön le, hogy vele valami baj van, én se azt érezzem, hogy az én gyerekem lesz az, aki majd ki fog lógni a sorból, hanem az introverzióját megértve és értve segíteni őt abban, hogy ezek a helyzetek könnyebbek legyenek számára. És most egy jó nagy kanyarral, de visszaérkeznék oda, hogy szerintem valahol itt van az önszeretetnek az alapja, hogy a nem tipikus tulajdonságaink, esetleg azokra a dolgokra, amikben nem vagyunk kifejezetten jók, vagy nem szívesen csináltuk gyerekként, arra milyen visszajelzést kaptunk a környezetünktől. Hogy tudtak ezzel együtt lenni. Ugye mondok egy tök jó példát, én borzalmasan rossz vagyok matematikából, de valami pokolian, tehát ezt a tanulmány, két egyjegyű szám az már rajtam simán kifog, hogyha fejben kell összeadni, és én szeretem magam ezzel együtt, meg együtt tudok vele lenni, de ez nekem munka volt, mire ezt megdolgoztam. Mert előtte én azt kaptam a suliban a tanároktól, hogy Katának nincs logikája, otthon azt kaptam, hogy hülye vagy fiam, amikor apád pedig jó matekból. Szerető családban nőttem fel, tehát ne aggódjatok, értem, csak a matek jegyek azok így. az egy visszatérő téma volt nálunk az otthoni diskurzusokban. Szóval szerintem tök fontos az, hogy milyen visszajelzéseket tapasztalunk meg magunkkal kapcsolatban így nagyon korai időszaktól kezdve. Hogyan reagál ránk a környezetünk?
Igen, én is azt gondolom, hogy a szocializációnak nagyon fontos szerepe van, illetve annak, hogy először a szűkebb, aztán egyre tágabb környezetünk, hogy viszonyul hozzánk, és szó sincs róla, azt gondolom, hogy a szülőknek sincs könnyű feladatuk ebben a helyzetben, mert hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb szülő azért a legjobbat szeretné a gyerekének, de nem mindig annyira könnyű ráhangolódni az ő igényeire. És hogy, ahogy Ödönkét említetted, hogy a ritmus, azt gondolom, hogy el lehet-e fogadni a ritmusát például egy introvertált gyereknek, hogy illeszkedik őbe, mert lehet, hogy neki az teljesen jó, hogyha távolról nézi először a bohócot, és mi szülőként frusztrálódunk abban, hogy de hát az összes többi gyerek ott van már. És meg is fogtam, meg kezet fogott velük, és Ödönke még mindig itt áll mellettem, de lehet, hogy ez neki teljesen rendben van így. És attól frusztrálódik, hogy mi frusztrálódtunk ebben a helyzetben, és nagyon sok ilyen helyzet van, meg lesz is, azt gondolom, egy szülő, meg egy gyerek életében is. Nem tudunk mindig jó szülők, meg nem tudunk mindig jó gyerekek lenni. A kérdés az, hogy tudjuk ezt így együtt jól csinálni, vagy a legjobban, a legoptimálisabban. Hogyha ezt így kérdésére térek vissza, hogy általában a szocializációnk során azt tanuljuk meg, hogy hogyan kell másokkal viselkedni, hogyan kell másokhoz odafordulni, hogyan kell jó kislánynak, meg jó kisfiúnak lenni, hogy köszönj a Marika néninek, adjál puszit, ne bántsd azt a kislányt, ne mondj ilyen rondákat, ne beszélj ilyen csúnyán, ne vedd el ezt a játékot. De hogy az, hogy önmagunkhoz hogy viszonyuljunk, az nagyon nehéz. Főleg úgy, hogy társas kapcsolatokban élünk, és ugye társas kapcsolataink tükörként jelennek meg, és hogy abban is megjelenik az önszeretet, hogy igen, hogy például meg tudom-e húzni a határaimat, amiről már a korábbiakban is volt szó, hogy tudom-e képviselni saját magamat? Rendben van-e az, hogy én most félősebb vagyok, mint a többi gyerek, hogy nem merek oda menni a bohóchoz? Így azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy egy idő után megtanuljuk azt, hogy a környezetünk hogy viszonyul hozzánk, és ez alapján kezdünk önmagunkhoz viszonyulni. És ebben megjelenik az is, hogy hogyan fogadtak el minket, hogyan gondoskodtak rólunk, mekkora együttérzéssel fordultak hozzánk, és hát hogy szerettek bennünket. Valószínűleg így fogjuk szeretni önmagunkat is, meg aztán majd ez alapján tudunk szeretni másokat is. És hogyha még inkább kitágítom ezt a kört, akkor ugye az lesz kint, ami bent van, ami bennünk van. Aztán felnőttként már eljutunk oda, hogy mit engedünk meg magunknak, hogy mit engedünk meg, hogy szeressen a másik. Hogy el tudjuk-e fogadni azt, hogy gondoskodnak rólunk, vagy szeretnek, vagy mondjuk belekerülünk egy bántalmazó kapcsolatba.
Én nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk majd az önszeretet és a kapcsolatok viszonyrendszeréről, meg arról, hogy hogyan aránylik az egyik a másikhoz. De még mielőtt erre rákanyarodnánk, bennem valahogy az a a mondat kezdett el zakatolni, ahogy hallgattalak titeket, hogy nagyon nem mindegy, hogy a legjobbat akarjuk a gyerekünknek, vagy azt, hogy a legjobb legyen. Mondtál egy nagyon fontosat, Júlcsi, amikor beszéltünk előzetesen, hogy nagyon sokszor az van, hogy feltételekhez kötjük a szeretetet, hogyha valaki nagyon jó tanuló, vagy nagyon jó sportol, akkor nagyon szeretjük. De hogy olyan tapasztalása, talán még nem szeretnék általánosítani, és majd nyugodtan mondjátok, hogyha ez így túlságosan meredek állítás, de hogy én nekem meggyőződésem, hogy az előző még akár a mi generációnk, meg talán az előző generáció ilyenfajta tudatossággal nem kapta, vagy nem kapott információkat és impulzusokat arról, hogy milyen az, amikor csak úgy szeretnek valakit azért, aki és ahogy ő van és létezik. És hogy talán ezért lehet az, hogy bűntudatunk van akkor, amikor az önszeretetről, meg az önegyüttérzésről, öngondoskodásról beszélünk, vagy egyáltalán felmerülnek azok a helyzetek, hogy ezeket az egyébként tényleg nagyon-nagyon fontos a testi-lelki egészségünk és az emberi kapcsolataink szempontjából is meghatározó tevékenységeket, vagy nem tudom, micsodákat gyakoroljuk. Ezért van bűntudatunk, mert hogy ja, hát, hogyha nem teljesítek, hanem csak úgy vagyok, csak úgy figyelek magamra, akkor engem nem is lehet szeretni. Lehet, hogy ez a félelem munkál ilyenkor e mögött, a bűntudat mögött. Mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sok embernek van bűntudata akkor, amikor önmagát kellene, hogy előre sorolja.
Én visszaugranék még egy picikét, aztán visszatérek erre a kérdésre is, ígérem, de hogy azt gondolom, hogy már az nagyon jó, hogyha valakiben felmerül az önmaga szeretete. Tehát ez a gondolat, mert azt gondolom, hogy ez annyira nem mindennapi téma, vagy annyira nincs benne a köztudatban, hogy valóban azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben a pszichológia, az önismeret egyre nagyobb teret nyer magának, és nyilván ezt a gyereknevelésben is tudják kamatoztatni a szülők, ami nagyon jó, és hogy egyre inkább tudunk szembesülni ezekkel a kérdésekkel, de hogy azt gondolom, hogy már nagyon jó, hogyha valakiben felmerül az, hogy is vagyok én önmagammal, hogy viszonyulok másokhoz, meg hogy viszonyulok önmagamhoz, hogy nekem most lelkismeret furdalásom van azért, mert nem tudom, inkább kipihenem magam, és nem tudok elmenni, segíteni, nem tudom, a kertfestésben a Józsinak. Tehát, hogy valóban igen, egy picikét talán ez a bűntudat a határokhoz is kapcsolódik, vagy nem tudom, nekem valahogy így, vagy ide tudnék visszakapcsolódni, hogy talán olyan, mintha az időnket pocsékolnánk, vagy az időnket vesztegetnénk. Közben nagyon is szükségünk van erre az én időre, ami talán egy kicsit elcsépelt, vagy kiüresedett szóvá vált így mára, de hogy lehet-e az, hogy én magamra figyelek, csak magammal vagyok. És azt gondolom, hogy igen, hogyha valakiben ezek a gondolatok már felmerülnek, az szerintem nagyon jó. És visszakapcsolnék oda, hogy ez nem mindig túl egyszerű, és nem mindig túl jó érzés. És igen, például ilyenkor szembesülhetünk a bűntudat érzésével, hogy megengedhetem-e én ezt magamnak. És hogy azt gondolom, hogy jó az az út, hogyha feltesszük magunknak a kérdést, hogy megengedhetem-e, és hogy egyáltalán miért merül fel bennünk ez a kérdés, hogy megengedhetjük-e magunknak. Hogy ez miért nem jár nekünk, hogy egy kicsit magunkkal foglalkozzunk. Miért mindig másokat kell magunk elé tenni, és valóban az, hogyha feltételhez, vagy úgy éreztük, hogy feltételhez kötve kapjuk meg a szeretetet, hogyha ötöst hoztál, akkor kaptál, nem tudom, bármit is, vagy hogyha ezt megcsináltad, akkor voltál jó kislány, meg hogyha úgy viselkedtél, akkor jó kisfiú voltál, és ezek beépülnek, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nekünk rosszat akartak azzal, amikor ezt mondták, de hogy valószínűleg valahogy így is beépülhet ez, hogy önmagunk számára is feltételhez kötjük azt, hogy odafigyeljünk magunkra, hogy együtt érezzük magunkkal.
Az jutott eszembe, hogy Oké, hogy most ugye végigvettük itt, hogy nincs benne a mintáink között, hogy szeressük-e magunkat, és hogy hogyan szeressük magunkat, viszont hogy az talán nem véletlen, hogy a mi generációnkra azt tudom mondani talán, hogy az az első és úttörő, aki tudatosan kezd ezzel foglalkozni. És ez most lehet, hogy csak ilyen nagyon filozófikus dolog lesz, amit mondok, de remélem, hogy tudok vele adni egy hasznos szempontot, hogy valami olyasmi fogalmazódott meg bennem, hogy nem véletlen, hogy most kezdtünk el ezzel a kérdéssel foglalkozni. Mert hogyha belegondoltak, akkor a mi mai társadalmunk, meg a mi mai generációnk az, ami már szerintem iszonyú korán tudta, hogy mi az a kiégés, meg mi az a túlhajszoltság, hogy annyira sok körülöttünk minden, és annyira nehéz megmondani azt, hogy mi az elég, és borzasztóan könnyű belecsúszni abba, ami túl. Kezdve onnan tényleg, hogy túlhajszolod magad, túl sok inger vesz körül, és így tovább, és így tovább. És szerintem valahogy elkezdtük érezni annak a hiányát, hogy szeretem-e én magam annyira, hogy azt tudom mondani, hogy elég, hogy sok, hogy én ezt már nem akarom, hogy szeretem-e magam annyira, hogy nemet mondjak, és a 128. magamra vállalt feladat helyett inkább elmenjek futni. És a bűntudat azt szerintem onnan jön, hogy miközben mi érezzük ennek a hiányát, és van egy csomó, de az egy nagyrészt álságos üzenet, ami tényleg azt mondja, hogy igen, persze, szeresd magad, hát megérdemled, és ez jár neked, és mit tudom én, közben meg rengeteg olyan input jön, ami meg azt mondja, hogy nem érdemled meg, és hogy akkor vagy jó, akkor vagy szerethető, ha még többet teljesítesz, ha mégis még többet leteszel az asztalra, ha mégis még többet mutatsz fel. És szerintem ennek is tök nagy szerepe van ebben a bűntudatban, nem? Hogy igen, persze, tudjuk, hogy azt kéne mondani, hogy igen, én szeretem magam annyira, hogy kimenjek futni, és megérdemlem ezt, de közben meg ezer és ezer olyan inger ér engem napról napra, ami meg pont, hogy azt mondja, hogy ha ezt megcsinálom, és kimondom akár csak magamnak, akár másoknak is, hogy figyelj, én szeretem magam, és szeretnék magammal törődni, szeretnék öngondoskodni, szeretnék magam felé együttérzéssel fordulni, mert most nem vagyok jó paszban, és szükségem lenne erre. Milyen reakciókat ad erre a környezet?
Én ezzel nagyon-nagyon-nagyon egyet tudok érteni, mert pont ez fogalmazódott meg bennem, hogy persze ezt így még csak-csak, nem tudom, elolvasunk erről ugye egy cikket, vagy egy a Pszichoforjún, például a Júlcsi cikkét, vagy nem tudom.
Esztinek a változtató saját élmény cikkét,
vagy egy könyvet megveszünk, például a 20 ismeretét.
Nagyon szabok el, hogy nem lányok.
Viccelek, szóval, hogy igen, hogy elméletben még csak-csak képbe kerülünk ezzel kapcsolatban, meg így összeállnak ezek az összefüggések, és akkor így cicegve azt mondjuk, hogy jó, de hát kinek van erre ideje. És hogy igen, ez az egyik, hogy kinek van erre ideje, erről is lehet, hogy érdemes lenne majd beszélni, illetve a másik, amit a Kata mondott, hogy a környezetnek a reakciói, hogy én valahogy így nagyon szeretném, nem tudom, hogy így mindenki így kapjon ezt így iktassuk törvénybe, hogy mindenki kapjon egy csokit, vagy valamit, aki nem úgy áll a másikhoz, hogy oké, akkor így mi az, amit ő elrontott, mi az, amit nem csinált jól, mert hogy folyamatosan van mindig mindenkiben, és tökre álságos lenne, hogyha nem mondanám azt, hogy bennem nincs, mert én is mindig először a hibát veszem észre, meg azt, hogy mi az, ami miatt valami nem, magammal kapcsolatban is, meg másokkal kapcsolatban is, és hogy ez így viszont ez tényleg nagyon nehéz úgy magunkévá tenni ezt, hogy jaj, én úgy tökre oké vagyok, hogy én így szeretem magam a hibáimmal együtt, és hogy ezt így nagyon sokszor kimondjuk, de mi kell ahhoz, hogy ez tényleg a belső hitrendszerünknek a része legyen? Mi kell ahhoz, hogy megtaláljuk azt a fajta stabilitást, ami lehetővé teszi, hogy tényleg ne érdekeljen az, hogyha valaki látja a hibáinkat, a gyengeségeinket, azt, amiről azt gondoljuk egyébként, hogy nem lehet szeretni minket, hogyha az látszik. Ti mit gondoltok erről? Hogy lehetséges eljutni ebbe az állapotba?
Én annyit fűznék ide, hogy szerintem nem baj, hogyha látja. Tehát, hogy nem az a cél, hogy ne érdekelje. Tudom, hogy nem úgy értetted, hogy tolni a fejére mindenkinek, de hogy szerintem ez egy tök fontos kitétel, amire tennék egy extra hangsúlyt, hogy tudjátok, vannak ezek az olcsó motivációs dolgok, ugye, hogyha valakinek problémája van veled, akkor az ő problémája.
Ami nem tetszik bennem, javítsd ki magadban, talán valahogy így van.
Igen, és hogy tudjátok, ennek egy bizonyos szintig van igazsága, meg azt mondom, hogy bizonyos helyzetekben még alkalmazható is, de hogy szerintem itt tök oké azt alapállásként elfogadni, hogy azt szerintem normális dolog, ha nem úgy éljük az életünket, hogy szarni mindenkire, aha, és csak én számítok, és az a lényeg, hogy én mit gondolok. Szerintem tök fontos azt elfogadni, hogy igen, lesznek emberek, akik lehet, hogy eleinte furán néznek rám, hogyha én megtartom ezt a határt, és azt mondom, hogy a saját magam érdekében én most, nem tudom, kések két napot egy határidővel, vagy kimegyek este sétálni, ahelyett, hogy a túlóráznék, köszi. És hogy ez is olyan, ami szerintem így bele kell integrálni ebbe az önelfogadásba, és a másik elfogadásába is, hogy igen, emiatt ő felén fog nézni, de hogy ezzel együtt is én tudom, hogy mire van szükségem, és most erre van szükségem. És ahogy egy szintén másik kiüresedett kifejezéssel mondjam, én beleállok abban, hogy ezt meg kell csinálni. És most hagyjuk, hogy emiatt a főnök majd, nem tudom, nem tesz fel a bónusz listára, vagy ilyesmi, de hogy szerintem valahol muszáj azt az elfogadásnak és a végtelen nagy bátorságnak azt az állapotát megtalálni, hogy ki tudjam mondani, hogy most én fontosabb vagyok.
Csak egy mondat, hogy igen, és hogyha ez meg nem megy, és így nem fogadnak el, akkor szerintem tökre érdekes, meg fontos feltenni magunknak azt a kérdést, hogy biztos, hogy olyan emberekkel akarom én magam körülvenni, akik ferde szemmel néznek rám, hogyha én gondoskodok magamról, hogyha én szeretem magam. Csak ez jutott még eszembe.
Igen, szóval, hogy a társadalmi elvárások is, hát sajnos sokszor ellen nem mennek annak, hogy úgy megtanuljuk szeretni magunkat, vagy úgy biztonsággal, vagy egy támogató közegben oda tudjunk fordulni magunkhoz. Úgyhogy azt gondolom, amikor feltetted a kérdést, bennem két dolog fogalmazódott meg, hogy mi kell ehhez. Bátorság, teljesen egyetértek Katával, és az én erő. Tehát, hogy igen, elég erős vagyok ahhoz, hogy szembe menjek azzal, ami aktuálisan van. És hogy igen, ilyenkor ezeknek a következményével is szembesülnünk kell. Először általában a negatív következmények merülnek fel bennünk, meg előfordulhat, hogy azokkal is találkozunk egy első körben, de én azt gondolom, hogyha hosszú távon szemléljük ezt, illetve hogy biztos vagyok benne, hogy mindenki volt már olyan helyzetben, amikor így meghúzta a határait, és azt mondta, hogy nem. És hogy nem mindig csak negatív következményei vannak ennek. És hogy én felteszem azt a kérdést, így mondtál, hogy kellenek-e nekem olyan emberek, de hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát, ugye? Tehát, hogy ez az én félelmem, vagy valóban a környezetem úgy fog reagálni. És lehet, hogy a környezetem úgy fog reagálni, de hogy talán azt is meg kell vizsgálni, hogy ez belőlem fakad-e, ez az én félelmem, hogy úgy fognak reagálni, ahogy, és akkor mi történik, vagy lehet, hogy sokkal pozitívabb következményei lesznek a vártnál. Nyilván érdemes felmérni a terepet, és először, ha már ugye gyakorlatokról is szó volt a könyvben, megbeszéltünk is erről korábban, hogyha elkezdjük ezt gyakorolni, akkor érdemes olyan helyzetben kipróbálni, ahol úgy érezzük, hogy a tét az kisebb. Tehát, hogy egyre nagyobb bátorságot, meg én erőt gyűjthetünk ahhoz, hogy a nagyobb helyzetekben is kiálljunk magunkért. És az sem mindegy, hogy ezt hogy tesszük meg. Tehát, hogy ezt is meg kell tanulni. Mert nem mindegy, hogy ezt düböl, meg agresszívan, és igen, van az a pont, amikor már eljutunk odáig. Vagy megtanuljuk ezt önmagunk számára is sokkal kényelmesebben kezelni, sokkal higgadtabban. Meg hogy előbb meghúzzuk már azokat a határokat, hogy nem várjuk meg, míg a főnök azt várja el, most ez lehet, hogy egy ilyen blöd példa, de hogy 12 órát dolgozzunk egy nap, hanem meghúzzuk a határot a 9-10 óra környékén, hogy igen, nekem van családom, és magammal is szeretnék foglalkozni. Tehát, hogy fel lehetem vetni azt is, hogy például a teljesítmény szempontjából nem biztos, hogy a vezetőségnek az éri meg, hogy én 12 órázom, és teljesen kiégek, és aztán elmegyek 2-3 hónap betegszabadságra. Például, tehát, hogy meg lehet találni a másik oldalát is ennek, és hogy azt gondolom, hogy ezt meg kell tanulnunk kifelé kommunikálni. És ez gyakorlat teszi a mester, tehát ezáltal tudjuk megtenni, úgyhogy talán ez egy útja lehet ennek.
Szerintem szűrőnek is tök jó. Én továbbra is azt gondolom, hogy igen, persze nyilván, ahogy mondjátok, ahogy mondod, Júcsi, meg kell erősödnünk ahhoz, hogy ezeket kimerjük mondani, de hogy szerintem egy tök jó szűrője az emberi kapcsolatoknak, meg egyáltalán annak, ahogy vagyunk ebben a világban, hogy hogyan viszonyulnak ahhoz azok az emberek, akik körülvesznek téged, hogy te szereted magad, és hogy így egy idő után, amikor ennek így megérzi az ember az ízét, meg az erejét, az szerintem egy nagyon izgalmas folyamat, hogy tényleg így megfigyelni ezeket a reakciókat, hogy, hogy figyelj, én most így nem tudom, ezt befejeztem, és most elmegyek, és futok egyet, mert arra van szüksége a testemnek és a lelkemnek ahhoz, hogy aztán tudjak funkcionálni. És hogy így nagyon érdekes, meg tanulságos az, hogy erre hogyan reagálnak emberek.
Igen. Én annyit akartam csak mondani, hogy szerintem egy komplet aranybánya, amit most elmondtál, Júcsi, mert hogy olyan érdekes, hogy én is rögtön egy ilyen sarkos példát hoztam, és szerintem az emberek többségének ilyen kenyértöréses helyzetek jutnak ilyenkor eszébe, nem? És hogy nagyon fontos, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen árnyalatok vannak. Tehát, hogy nem az van, ugye az önszeretet nem azt jelenti, hogy én most bemondom, hogy elhúztam a karib-tengeri nyaralásra, ti meg akkor szakadjatok meg az én munkám alatt is, hanem hogy ez mindig egy... Tehát szerintem itt megbeszélés alapú helyzetekre kell inkább fókuszálni, hogy egyáltalán tudjunk róla beszélni, hogy tudjunk róla kommunikálni. És hogy olyan érdekes, hogy nekem erről jutott eszembe most, ahogy ez a gondolat megfogalmazódott bennem, hogy talán ezért van, hogy olyan gyakran összekeverjük az önszeretetet a narcizmussal. Hogy azt hiszük, hogy ez a narcisztikus dolog, hogy akkor én mindenki másnak az igényeit azt így ignorálom, és csak saját magamat fogom előtérbe tolni. Pedig ugye az egészséges önszeretet, ahogy Júlcsi a már sokszor idézett kiváló cikkben írtad, hogy ez nem önzés és nem narcizmus, hanem a harmonikus élet alatt.
És azt gondolom, hogy ha önmagunkhoz tudunk szeretettel fordulni, akkor sokkal és empátiával, meg elfogadással sokkal empatikusabbak tudunk lenni a külvilággal is. Csak egy ilyen példa, és lehet, hogy megint nagyon egyszerű példát hozok elő, de amikor úgy azt érezzük, biztos volt már mindenkinek az életében olyan pillanat, amikor azt érezte, hogy úgy harmóniában van önmagával. Sokkal másabb szinten tudunk olyankor viszonyulni a környezetünkhöz is. Na talán az önszeretet valahol így ebben gyökerezik, tehát egyáltalán nem a narcizmusról van szó, vagy hogy én jobb vagyok, mint a másik, én többet megérdemlek, hanem arról, hogy azzal az empátiával tudok odafordulni önmagamhoz is, amivel a szeretteimhez. Például, hogy lehet, hogy könnyebb, talán így könnyebb megérteni, hogyha egy külső példát hozzunk, hogy figyeljem meg, hogy szeretem a, nem tudom, a páromat, vagy a gyerekemet, vagy a barátomat, hogy időt szánok rá, odafigyelek rá, felhívom, vele vagyok, érdekel, hogy mi történik vele. Hogyha valamilyen rossz dolog történik vele, vagy hibát vét, akkor igyekszem megnyugtatni. Ugye, hogy igen, a cikkben írtam, és ezt így nagyon fontosnak tartom elmondani is, hogy nagyon-nagyon sokszor ostorozzuk magunkat, meg jönnek a negatív gondolataink, aztán ebből lesz egy negatív gondolati spirál, aztán lehet, hogyha megfigyeljük, akkor észreveszünk, hogy ugyanazok a formák jönnek elő akkor is, amikor mondjuk nem tudom, nem sikerült elsőre a spanyol nyelvvizsga, meg akkor is, amikor elrontottuk a muffint. És hogy ügyetlenek vagyunk, milyen hülyék vagyunk, meg vének, és nem sorolnám tovább. Hogy gondoljunk el, hogy ott van a párunk, aki süt nekünk, és oda figyel ránk, meg törődik velünk, és ő elrontja a muffint. Így szólnánk hozzá, vagy ezt mondanánk neki, hogy a drágám, nagyon béna vagy. Tehát valószínűleg nem. És hogy közben magunkkal meg így bánunk.
Arról, amit mondasz, nekem ilyen dr. Buda Lászlónak a gondolata jut eszembe, akit szintén idéztem az önszeretetről szóló fejezetben, hogy azt hiszem, hogy nem pontosan fogom őt idézni, de hogy ő azt mondja, hogyha az egy másik ember lenne, akivel úgy beszélünk, ahogy néha saját magunkkal, akkor ez az ember már réges-régen nem állna szóba velünk.
És hogy nekünk egész életünkben el kell viselni önmagunkat. Tehát mi folyamatosan önmagunk társasága vagyunk, és hogy sokkal egyszerűbb, most könnyű ezt elmondani, de hogy sokkal egyszerűbb, nyilván a gyakorlatban nehezebb, sokkal egyszerűbb úgy eltölteni valakivel egy életet, akkor is, hogyha ez mi vagyunk, hogyha jó kapcsolatban vagyunk vele. Mert hogy valóban, amiket néha elmondunk magunknak, azt mástól nem nagyon tűrnénk. Tehát valószínűleg akkor már régen azt mondtuk volna neki, hogy jó, akkor így most zárjuk le itt ezt a kapcsolatot, nekem erre nincs szükségem, és valóban szükségünk van erre. Valószínűleg mindenki úgy érzi, hogy nincsen, de hogy nyilván ez nem ennyire egyszerű.
Igen, csak nagyon fontos meglátni azt, hogy ez tényleg egy ilyen törés vonal, vagy én nem is tudom micsoda, ami keletkezik ilyenkor, vagy egy ilyen árok, ami egyre nagyobb, nem is tudom, hogy hogyan látom ezt magam előtt, hogy ugyanúgy, ahogy egy emberi kapcsolatban is törést jelent, hogyha megbántjuk a másikat azzal, hogy csúnyán beszélünk vele, hogy rosszul bánunk vele, és így tovább, ugyanúgy ez a saját, nem tudom, lelkünkben is egy törés. Minél rosszabb ez a viszony, minél többet bántjuk magunkat, ahelyett, hogy szeretnénk magunkat, annál nagyobbnak látom ezt az árkot.
És nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert pont az jutott eszembe, hogy ha csak ugye az önszeretet, mint ahogy megállapítottuk, egyik részére gondolunk, az öngondoskodásra, ugye gondoljatok bele, hogy működik ez, hogy mi történik, hogyha én elfelejtek önmagamról gondoskodni, hogyha nem pihenek, nem táplálkozom megfelelően, nem alszom eleget, és így tovább. Amíg nincs ez az árok, tehát amíg nem távolodtam el magamtól annyira, ugye amíg szeretem magam annyira, hogy meghalljam azt, hogyha a testem segítségért kiabál, addig valószínűleg veszem az adást, hogy pihennem kell, nem tudom, vitamindúsabban táplálkoznom, és így tovább, és így tovább. De amint ez az árok nagyobb, egyre nehezebb, és egyre hangosabbnak kell lennie a segélykiáltásnak, és mi történik? Beteg leszek. Elkezdek tüneteket képezni, mert már csak úgy fogom tudni észrevenni magam.
Igen, nagyon fontos, amit mondasz, és ezért, és igen, és akkor megint csak dr. Buda László, aki ugye Mit üzen a tested és Mit üzen a lelked című, szerintem tényleg nagyon fontos könyveknek a szerzője, ő mondja azt, hogy egy olyan helyzetben, amikor megbetegszünk, nyilván teljesen érthető, hogyha haraggal fordulunk a betegség irányába, de hogy ami általában a megoldás felé tud vezetni, vagy nagyobb eséllyel vezethet minket a megoldás felé, vagy legalábbis addig, hogy meglássuk a gyökerét lelki síkon annak, hogy mi áll a hátrében, az, hogyha itt megpróbálunk valamiféle szeretettel fordulni a testük felé, és azok felé, a jelzések felé is, amit a betegségen keresztül üzen számunkra. És hogyha nem bánjátok, akkor én ezen a ponton lehet, hogy rákanyarodnék a kapcsolatok témájára, amit az előbb így elnapoltam egy kicsit. Amikor írtam a fejezetet az önszeretetről, akkor ebben a bizonyos 20 önismereti kérdés és válasz című könyvben, akkor az egyik dolog, ami megfogalmazódott bennem, hogy ezt minden témáról elmondjunk, de hogy az önszeretetnél különösen azt éreztem, hogy wow, hogy így erre is hat, erre a területére is hatással van az életünknek, és hogy úristen, hogy ez tulajdonképpen így a kulcsa nagyon-nagyon-nagyon sok mindennek. Az, hogy hogyan viszonyulunk magunkhoz, hatással van, ugye lásd az előbb, a testi-lelki egészségünkre, a jóllétünkre, ezáltal a közérzetünkre, ezáltal nem tudom, az alvásunk minőségére, és még hosszan lehetne ugye fejtegetni, és nagyon nagy hatással van az emberi kapcsolatainkra is. És akkor itt szeretném idézni Brené Brown-t, aki ugye azt mondja, hogy annyira tudsz másokat szeretni, mint amennyire saját magadat tudod szeretni. És ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon magvas gondolat, amit hosszasan lehetne, és lehet is fejtegetni. Ti, hogy látjátok ezt, mit gondoltok erről a témáról, az önszeretet meg a kapcsolatok kapcsolatáról?
Én nagyon egyet tudok ezzel a gondolattal érteni. Megint egy régebbi cikkem jutott eszembe, esküszöm, nem reklámozni akarom, de hát egyszerűen már ezt is szoktam mondani, hogy már mindenről van cikkünk, és mindenről tudunk mondani egy cikket. Nagyon rövid és velős címe volt, hogyan szeres valakit, aki nem szereti saját magát.
Igen.
És én magát a cikket is imádtam írni, mert végtelenül érdekes téma volt, és utólag a kommentekből és a visszajelzésekből láttam, hogy mennyire. Mert hogy nagyon-nagyon sokan írták, hogy igazából nagyon szeretheted, de hogy valahol olyan, mint a feneketlen kútba vizet hordani. Mert hogy amíg ő saját magában a saját értékeit nem kezdi el elfogadni, megszeretni, maga felé együttérzéssel viszonyulni, és így tovább, addig valójában olyan, mint hogyha erre a szeretetre sem tudna választ adni. Tehát próbálom így kerülgetni, hogy nem akarok senkit lehúzni, tudjátok. Tehát, hogyha valaki nem szereti magát, akkor azzal kár is kezdeni. Én nagyon nem szeretek ilyen kategorikus megállapításokat tenni, de tény és való, hogy szerintem egy kapcsolaton belül extrémen fontos ezen dolgozni. Mert hogyha valaki elkezd minket szeretni, és mi egyfolytában azt kérdezzük, hogy de miért? De hogy szerethetsz engem? Vagy eleve nem is kérdezzük, hanem csak elkezdjük megkérdőjelezni. De hát engem nem lehet szeretni. nem, biztos, hogy nem igaz, amit mond, vagy nem jól látja, vagy majd meglátja, hogy engem mennyire nem lehet szeretni. Na, abból születnek azok a végtelenül káros kapcsolati dinamikák, amiket szintén sok cikkben felvonultattunk már.
Hát meg nyilvánvaló az, hogy az önmagad szerethetőségével kapcsolatos bizonytalanságot, hogyha rá folyamatosan ráteszed a másikra, akkor az óhatatlanul hatni kezd.
Igen.
És óhatatlan az, hogy ő is elbizonytalanodjon. Tehát, hogy biztos, hogy jól nézek ki? Biztos, hogy ez így jó? Biztos, hogy finom a sütemény? Biztos, hogy szeret? Biztos, hogy... Tehát, hogyha valakinek folyamatosan ilyen fajta készenlétben kell állnia, az egyrészt szerintem rohadt fárasztó, hogyha ezt az űrt, ezt a feneketlen kutat, ezt ebbe folyamatosan hordanod kell a vizet, abba biztos, hogy elfáradsz. És a másik pedig az, hogy jó eséllyel el is bizonytalanod. Tényleg.
Igen.
Hiába voltál biztos a saját érzéseidben, hogyha valaki mindig ezzel húz lefelé, akkor bele lehet veszni ebbe a kútba.
Igen, és hogy ahogy mondtad, így ilyen tök sommásan eszembe jutott az, hogy magadért szerintem tud valaki szeretni, és ez egy nagyon-nagyon szép dolog, amikor valaki tényleg magadért szeret, és egy életen át is tarthat. Magad helyett is egy életen át szerintem azt nem lehet bírni. Egy ideig, igen. Tehát, hogy egy ideig szerintem van, tehát főleg amikor vannak olyan időszakok, amikor ez kérdéssé válik az életünkben, és egy kicsit nehéz szeretettel fordulni saját magunk felé, akkor szerintem jó, hogyha van olyan, akire tudunk támaszkodni, aki emlékeztet minket a saját szerethetőségünkre. De egy egész életen át rárakni valakire ezt a terhet, vagy akkor vigyed helyettem is, én meg majd így táplálkozom abból, amit te, ugye a vízből, amit hordasz, az szerintem nem egy fair játék, és biztos, hogy egy idő után rámegy a kapcsolat.
Én is azt gondolom, hogy ez nagyon sok energiát követel a másiktól, de hogy tőlünk is, hogy most egy kicsit a saját, mármint hogy a önmagunk oldalát megvilágítani egy kicsit, hogy tényleg hatalmas energiánk megy el azzal, hogy folyamatosan igazoljuk azt, hogy igen, szerethető vagyok, elfogadható vagyok, így igen, jól tudom ezt is csinálni, azt is jól tudom csinálni. Iszonyat energiát visz el tőlünk is, és hogy nem tudunk jelen lenni a kapcsolatokban sem. Tehát nem azzal a minőséggel vagyunk jelen a kapcsolatainkban sem ezáltal. Nyilván valóban ezzel létrehozunk egy olyan kapcsolati dinamikát, ami nagyon mérgező tud lenni, és hogy érdemes megkérdezni, hogy miért is van ez, vagy hogy is vagyok én ebben az egészben, és tényleg azt várom, amit mondtál, hogy a másik önmagam helyett szeressen, vagy valahogy szeretném megtanulni én szeretni önmagam. Itt most visszatudnék ahhoz is kapcsolódni, hogy igen, valóban, te azt a példát mondtad el, Kata, amikor valaki hordja ezt a vizet, meg az ezt is erről beszélt, és kapjuk a szeretetet, de hogy, ahogy mondtam, hogy ahogy mi kapcsolódunk önmagunkhoz, ahogy mi saját magunk részére meg tudjuk engedni magunktól a szeretetet, az elfogadást, a törődést, inkább valószínű, azt gondolom, nem általánosítani szeretnék, de hogy ez fog megjelenni körülöttünk, a külvilágban is, a környezetünkben is. Tehát lehet, hogy olyan emberrel hoz össze a sors, aki úgy tud szeretni minket azon a szinten, ahogy mi szeretjük önmagunkat. Hogyha mi folyamatosan csak szívni és megkérdőjelezni tudjuk önmagunkat, akkor lehet, hogy ez nem egy folyamat lesz, amíg eljut oda a párunk, hogy ő is megkérdőjelezzen, hanem azonnal egy ilyen szintű kapcsolatba lépünk bele. És nyilván mindenki hozza magáét.
Akkor az mondjuk még nagyobb lendülettel tud belelökni minket ebbe a spirálba, nem? Tehát, hogy nem elég, hogy magunkat, hogyha még akkor egy olyan emberrel kapcsolódunk össze, aki szintén nincs jobb önmagával.
Azt igazolja, hogy nem vagyunk úgy elfogadhatók, ahogy vagyunk. Mert hogy vagy feltételekhez köti, vagy... Tehát, hogy érdemes ilyenkor talán egy picikét ezen is elgondolkodni, hogy is vagyunk mi benne a kapcsolatainkban, meg hogy mit jelenítünk meg a saját életünkbe. Ez most remélem nem hangzott túl ezoterikusan.
Nem, zseniális volt szerintem.
Igen. Ugye itt nagyon sok téma kapcsán érintettük, vagy nagyon sok életterület szóba került, nagyon sok élethelyzet szóba került az önszeretet témájával kapcsolatban, És az egyik, ami nagyon motoszkál bennem kérdésként, hogy, hogy pszichológusként ti hogy látjátok, mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyerekeknek olyan példát mutassunk, és olyan mintákat adjunk, egyáltalán úgy neveljük őket fel, ami lehetővé teszi számukra, hogy csak úgy önmagukért szeressék magukat, és hogy, hogy nekik ez ne okozzon a későbbiekben problémát. De közben meg ne essenek át a ló túloldalára, hogy túlságosan róluk szól az életük. Tehát, hogy a gyerekeknek, illetve hogyha felnőttként akár ezt az adást hallgatva, akár az olvasmány élményeink mentén realizálódik bennünk az, hogy igen, ezzel kapcsolatban talán vannak nehézségeink, hiányaink, van fejlődni való ezen a területen, akkor annak hogyan, milyen konkrét, nem tudom, akár gyakorlatok mentén érdemes nekivágni.
Julcsi, amikor előzetesen beszélgettünk, akkor idézted Bánki György gondolatát a gyereknevelés és az önszeretet kapcsán, azt elmondott kérlek egyben az én nevemben is, mert hogy nagyon örültem neki, és nagyon egyetértek vele.
Igen, hogy ugye a narcizmus meg az önszeretet kapcsolatával indítottunk, és így Kata készített egy cikket, amelyben Bánki György a legnegyszerűbb könyv a narcizmusról című munkáját mutatja be, és azt gondolom, hogy nagyon érdekes és tanulságos a cikk és a könyv is. És itt szerepel az, hogyha a nevelésben a hangsúly tartósan az önszeretetre kerül, még tartósabban ott is marad. Nem fakad belőle automatikusan a másik iránti tisztelet, figyelem, önfeláldozás, hűség, erkölcs. Tehát, hogy ahogy mondtam, nincs könnyű dolga a szülőknek, mert hogy valóban azt gondolom, hogy ez hatalmas tudatosságot igényel. Nem csak a gyerek felé, hanem azt mondod, hogy a gyerekkor. De én onnan indulnék el, hogy ehhez önmagunkkal tisztában kell lenni. Először önmagunkat kell szeretni, hogy aztán mintát meg példát mutassunk. Azt gondolom, hogy nagyon sok gyerekpszichológus többek között Vekerdi tanár úr is elmondta, hogy példákon keresztül tanul legjobban a gyerek. Tehát nem az, hogyha azt mondjuk, hogy Pistikém, edd meg a tökfőzeléket, mi meg hamburgert teszünk mellette, mert hogy a mi példánkból tanul, hogyha látja rajtunk azt, hogy hogyan forduljunk oda önmagunkhoz, hogyan forduljunk önmagunkhoz elfogadással, akkor valószínűleg ezt a mintát fogja beépíteni. És hogyha nekünk megvan ez a mintánk, sokkal valószínűbb, hogy a gyerekhez is ezzel az elfogadással és törődéssel, meg ezzel a szeretettel tudunk odafordulni, mert hogy nyilván a legnagyobb szükségük szeretetre, támogatásra, odafordulásra, meg a figyelemre van szükségük. És hogyha én azt gondolom, hogy ez hatalmas tudatosságot igényel, de közben nagyon izgalmas és szép feladat is.
Szuper, amit mondasz. Én annyival egészíteném csak ki, hogy beszéljünk róla. Tehát, hogy szerintem nagyon fontos lenne, hogy a családi, kapcsolati, társadalmi szinten is valahogy levetkőzzük azt a tabut, hogy szerénytelenség önmagunk szeretetéről beszélni, vagy narcizmus, vagy önzés. És szerintem ugyanúgy a gyerekekkel is meg lehet beszélni. Ugye nekik gyakorlatilag az első mondataik között ezek szerepelnek, hogy nézd, milyen szép vagyok, hogy ugye így rácsodálkoznak magukra. Ugye ez a Bánki György könyvében is van róla szó, ez a fajta jó narcizmus, amikor még szeretem magam, és ez ugye egy olyan jó érzés. Szerintem valahogy ehhez így a jó narcizmushoz is, ugye az magához, az önszeretethez, ennek a megmunkált formájához szerintem érdemes magunkban visszatalálni felnőttként is. És beszélni arról, kérdezni egymást, beszélni az öngondoskodásról, az önegyüttérzésről, hogy ne egy ilyen reflexszerű elutasítást váltson ki az emberekből ez a téma, mert én nagyon sokszor ezt látom. Hogy amikor szóba kerül, hogy szeretni magadat, gondoskodni magadról, együtt elfogadni, most már nem mondom végig a teljes listát, tudjátok, hogy miről van szó, hogy úgy eltartjuk magunktól ezt az egészet, ilyen nagyon távol, és egy ilyen árok túloldalára vetjük, ahogy ezt mondta az előbb, egy ilyen nagyon szép képpel érzékeltetve. Hogy szerintem az a kulcs, hogy tudjunk erről beszélni. A hibáinkról, az elfogadásról, arról, hogy ez miért fontos. Mit gondoltok?
Milyen gyakorlat van erre? Van-e olyan konkrét, mert ezek nagyon fontos gondolatok, és megsüvegelendő gondolatok, de hogy amikor így azt mondjuk, hogy oké, én ezt így valahogy szeretném rögzíteni, vagy állandósítani az életemben, akkor milyen olyan gyakorlat van, ami ebben segíthet, hogy ez szokás szintjén megragadjon az életünkben?
Hát én azt gondolom, hogy a gyakorlás, szintén visszatérnék ehhez, amit már korábban említettem, hogy nagyon fontos, de hogy talán egyszerűbb a külső példákból tanulnunk, hogyha így elsőre nagyon mély víznek tűnne az, hogy oké, most megálljunk egy pillanatra, és megfigyeljük azt, hogy mi is zajlik bennünk. Figyeljük meg azt, hogy hogyan fordulunk azokhoz, akiket szeretünk, akiket tisztelünk, hogy bánunk velük, hogy beszélünk velük, mit engedünk meg magunknak velük szemben, mert hogy az sem mindegy, hogy mit engedünk meg önmagunknak önmagunkkal szemben sem, és hogy figyeljük meg azt, hogy hogyan bánunk azokkal, akiknek fontos a véleménye, akiket szeretünk, és ezt hasonlítsuk össze azzal, hogy hogy viszonyulunk magunkhoz. Nézzük meg, hogy észreveszünk egyáltalán különbségeket. Milyen nagyok ezek a különbségek. És hogy miért van ez így, én azt gondolom, hogy ez is fontos. És hogy aztán már egy következő kérdés az, hogy mi lenne, mi változna akkor, hogyha úgy gondolkodnánk önmagunkról, úgy viszonyulnánk önmagunkhoz, ahogy ehhez a szeretett baráthoz vagy családtaghoz. Hogy mi változna akkor. Nagyon sok esetben kapom azt a választ, hogy több energiánk maradna, több időnk maradna, vagy több idő maradna, jobban érezném magamat a bőrömben, hogy olyan egyszerűbb lenne úgy az élet.
Ugyanezt mondanám én is egyébként, mert a könyvben ezt én is több helyen említettem, és szerintem ez egy olyan gyakorlat, ami egyszerűen überelhetetlen. Hogy ugye egyrészt, amikor így nagyon mély ponton vagy önszeretet kapcsán, akkor megpróbálni felidézni olyan dolgokat, amit barátaid, szeretteid mondtak neked valaha. Pozitív megerősítések. Nekem nemrég volt a szülinapom, és
sose nagyobb
fel. Igen,
nemrég volt a szülinapom, és ezt tudta, hogy én tárgyi ajándékot nem szeretek kapni, mert egy jó pár éve felhagytam ezzel a szokással. Lásd a minimalista cikkem, azt is belinkeljük majd. És küldött nekem egy levelet, amiben összeírt 36 dolgot, amit szeret bennem. És ez egyrészt elképesztően megható volt, de tényleg ilyen sírásig megható, mert hogy teljesen váratlanul jött, nem is számítottam rá. Másrészt pedig, hogy 36 dolog, és akkor így néztem, hogy na jó, hát ennyi dolgot nem tudnék magammal kapcsolatban felsorolni, amit egyáltalán észreveszek. És jó, nyilván persze szülinapi volt, meg lista, meg minden, de hogy az ő szemével látni, hogy mondjuk neki érdekes az, hogy én szépen beszélek a cicámmal, vagy éppen a férjemmel, az egy ilyen nagyon-nagyon megható dolog volt, amit én nem is vennék észre magamban, mert nem jutná eszembe felsorolni, amikor a önszeretet hiányos pokolbúgyrokban fetrengek. És itt szerintem ez nagyon jó. És hogyha momentán nincs ilyen tapasztalatom, vagy úgy érzem, hogy most ez nehéz felidézni, vagy esetleg nem is volt még ilyenem, akkor meg valami hasonlóval mennék tovább, mint amit te is mondtál, Júlcsi, hogy így megfordítva, hogy én mit mondanék valakinek, akit szeretek. Hogy mit mondanék annak, aki a barátom, és akit meg akarok vigasztalni, aki felé szeretetet akarok kinyilvánítani, szeretetet mutatni, amikor neki nehéz. És utána, hogyha ez megvan, elmondtam, vagy akár ezt le is írtam, akkor megkérdezni magamtól, hogy és magamnak miért nem mondom el ugyanezt? Mi lenne, ha magamnak is elmondanám? Vagy ezt magamnak szánnám? Ugye, hogy egy szerettem szánja.
Így tovább viszem a gondolatodat, hogy ez most merült fel bennem, de biztos van ilyen ismert gyakorlat, hogy nagyobb figyelmet szentelni a pozitív, a külső pozitív megerősítéseknek is. Hogy hajlamosak vagyunk inkább a kritikákat észrevenni. És hogy mit kapunk kívülről, mik azok a pozitív megerősítések, akár gyűjteni, felírni. Hogy egy kicsit más szemüvegen keresztül tudjuk nézni a külvilágot, meg hát önmagunkat is.
Meg tudjátok, mi jutott még eszembe, hogy ugye a másik Ittivel készült interjú kapcsán, ami az irítség témájában az előző könyve nyomán készült vele, vagy készítettem vele is. Azt hiszem abban, meg a könyvnek is ez egy fontos gondolata, hogy milyen tanulságos közelebb lépni ahhoz, amire irigyek vagyunk. És hogy nagyon sokszor, amikor így jön ez a keserű, nem tudom, ilyen iróniával keveredő szarkazmus azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik nem már megint hazamentek, 5-kor kiesett a toll a kezéből, meg akikre, tudjátok, ilyen keserűen így haragszunk, akkor szerintem ehhez a fajta irítséghez is érdemes egy picit közelebb lépni, és elgondolkodni azon, hogy miért is haragszom én egy olyan emberre, vagy miért iridlek egy olyan embert, aki képes arra, hogy szeresse saját magát. Úgyhogy ha nem is konkrét gyakorlat, de hogy ezeket a kérdéseket, hogy itt is hiszem azt, hogy nagyon tanulságos így kérdésekkel menni, és bátran szembenézni azzal, hogy igen, bennem az frusztrációt és feszültséget okoz, hogyha azt látom, hogy valaki előre sorolja saját magát. Miért? Nem biztos, hogy azért, mert egy önző és gonosz ember, hanem lehet, hogy csak képes valamire, amire én most még, hangsúlyozottan még, nem. De hogy tök jó, hogy ezért lehet tenni. Ez az egyik. A másik, ami még eszembe jutott, és szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy az önszeretetre nagyon gyakran úgy gondolunk, hogy ez egy ilyen önző, narcisztikus dolog. De hogyha nekem az egyik legnagyobb tanulsága az olvasmány élményeimnek az volt, amikor az önszeretetről szóló fejezeten dolgoztam, hogy ez egy tévedés, hogy az egyik legönzetlenebb dolog, amit tehetünk, az, hogyha elkezdjük szeretni magunkat. Mert azzal jót teszünk a körülöttünk lévő, azzal teszünk a legjobbat a körülöttünk lévő embereknek, hogyha nem tőlük várjuk, nem belőlük próbáljuk kinyerni ezeket a hiányokat, hogyha jó állapotban vagyunk velük, ez még véletlenül sem arról szól, hogy önző dolog szeretni magunkat, sőt, másokért kell ezt megtennünk, én azt gondolom.
Úgy érzem, hogy egyetlen adásunkban sem búlogattam még ennyit, mint most. És ezt az elején el is felejtettük nektek mondani, hogy ez most egy különösen bizartás gyakorlat volt, mert hogy olyan aranyosan visszajeleztétek, hogy mennyivel jobb volt a podcast, amikor egy helységben voltunk, hogy mi most Esztivel egy helységben vagyunk, és Júlcsi csatlakozik hozzánk az étteren keresztül. Ezért, hogy mind a kettőnket láthasson és hallhasson, ezért egy babzsák fotelen próbálunk megosztozni, és egy darab fülhallgatón a fél fülünkben. Szóval szerintem most legalább egy, én nem tudom, hány kalóriányi jóga, pilates, nem tudom mi, amit most elégettük.
Igen. De majd valahogy ezt kompenzáljuk az önszeretet jegyében, és nem tudom.
Igen, meg ott értetek mindent, mert hogyha azt mondtátok, hogy jobb így a podcast, akkor mese nincs, itt fogunk gebedni a babzsákon, amíg világunk.
Kevés olyan téma van, ami tényleg ennyire hasonlít egy fenekemnek úthoz, mert hogy nagyon-nagyon sok része van, amire még rá lehetne nézni, meg amit még át lehetne ezzel kapcsolatban beszélni, de hogy azért mégiscsak, hát nem csak a könyökünk fáradt, hanem meg a karunk, hanem az adásidő is véges, és hát megköszönjük a ti figyelmeteket, és azt, hogy meghallgattatok minket. A Pszichoforjú lélekerősítő podcastben a 20 önismereti kérdés és válasz című kötet nyomán beszélgettünk az önszeretet témájáról. Ennek a beszélgetésnek a résztvevője volt a Pszichoforjú állandó szerzője, Porpáci Júlia pszichológus. Nagyon szépen köszönjük neked, Júlcsi, azt a sok magvas és fontos gondolatot, amit megosztottál velünk, és velünk volt Herendi Kata, a Pszichoforjú vezető szerkesztője, aki szintén pszichológus. Én pedig hát újságíróként kérdezgettem őket erről a témáról. Reméljük, hogy tetszett nektek ez a mai adás is, hogyha igen, akkor kivételesen nem felejtem el mondani, hogy iratkozzatok fel a podcastünkre a különböző zene megosztó oldalakon, és ugyanezt megtehetitek a YouTube csatornánkon is, a Pszichoforjú YouTube csatornáján is, ahova szintén feliratkoztok, akkor kaptok értesítést a frissen megjelenő adásokról. És persze arra is biztatunk titeket, hogy továbbra is olvassátok a Pszichoforjú online pszichológiai magazint, és hogyha az adás nyomán kedvet kaptatok ahhoz, hogy még jobban elmélyedjetek az önszeretet témájában, és még sok más fontos meghatározó témában, akkor arra biztatunk titeket, hogy vegyétek meg a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvet, a linket azt betettük a leírásba. Köszönjük, hogy velünk voltatok!
Köszönjük, és tartsatok velünk legközelebb is, amikor a perfekcionizmus témájáról beszélgetünk majd, szintén hármasban, kiegészülve állandó szerzőnkkel és szerkesztőnkkel, Széles Horváth Annával.
Köszönjük szépen a figyelmet!
Oké, köszönöm a lehetőséget én is!
Sziasztok!
Sziasztok!
A Pszichofóriú lélekerősítő podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichofóriú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.